akár a nyomorral, akár más egyikkel. Ez a boldogság nekem valami módon mégsem tetszett. De hát akkoriban Magyarországon bajosan lehetett volna kinyomtatni azt, hogy a Szovjetunióban boldogok a gyerekek, vagy hogy egyáltalában vannak a gyerekek is. Ha én tehát ellent akarok mondani nekik valamiben, akkor kénytelen leszek megvárni, míg megnyerik a háborút. Ezért írtam oda a jegyzetem után zárójelben, jobb kifejezés hiány, hogy mulatságos. Ami pedig a boldog gyerekeket illeti, az a tapasztalatom, hogy azok gyakran nem akarnak fölnőni, még 30 éves korukban sem. De igazából nem ezt akartam megírni. Magát a boldogságot akartam még gyanúba fogni. Mert eszembe jutott saját gyerekkorom a kőszegi katonaiskolában. Szép nagy kertben állt az intézetünk. A hálótermeket télen rendesen fűtötték, enni is kaptunk, majdnem eleget. Egyenruhánkat megfoltozták, a rongyos lett, szó sem volt nyomorúságról. De kérdezem, ott van.
Nem, már itt van.
Már ott van. Hát az van.
Nem biztos, hogy jó kérdezem.
Csak éppen soha nem tehetünk mást, mint amit vezényeltek. Nappali külön kísérgettek őreink, váltott szolgálatban, aféle vérben porosz alpisztek. Gond nélkül éltünk, házi könyvtárral és zuhanyfürdővel, mint egy gazdag állam fegyencei. Mégis szomorú voltam hosszú éveken át. Néha játszottunk, néha nevettünk. Ott volt ez a szomorúság mindennek az aljnám. 10-11 éves korunkban már nem tudtunk sírni, elvesztettük ezt a képességet. Eszembe jutott a szalmazsákom. Eszembe jutott a sapkám, mafla formája. A földszinti folyosó szaga. A szombathelyi országút, a két gyakorló tér, a téli vasárnap délelőttök. Ott tanultam meg a lázadást, a zsarnokság gyűlöletét, az élet ocsmányságát és csodálatosságát, az emberek meg a magam természetének vad gonoszságát és szelíd jóságát. Az elnyomás ellenállásra nevelt, a parancsszó külön véleményre, magányra. Észre kellett vennünk, hogy a képzelet szabad, hogy csak a gondolataink és az érzéseink függetlenek. Így érdelődött bennünk az egyéniség, végső menedékünk. Sok minden eszembe jutott, és azt gondoltam, amikor följegyeztem kék naptáromba ezt a pár szót, azt gondoltam, hogy semmi áron nem adnám oda gyerekkoromat egy boldog gyerekkorért. Hogy nem szeretném, ha csupa-csupa boldog gyerek nőne fel ezentúl. Olyanok, akik meg sem érthetnék az én gyermekkoromnak, vagy egyáltalán emberi életünknek a szomorúságtól gyakran elválaszthatatlan szépségét. Én nagyon szeretem ezt a idézetet, vagy ezt a pár lapot. Sokszor felolvasom érettség előtti évben utolsó éves diákoknak, ballagás előtt például. Akkor visszagondolnak a diákokra, hogyan látják ők, és hogyan látta ez az ember a maga diákorát, és a maga diákéveit, és az iskolának a szerepét. A szülők nyilván, hát ugye azt szeretnék, hogy a gyermekeik boldogok legyenek, legalább addig, hát amíg gyerekek. És akkor úgy gondolják, hogy az iskola is, hát akkor jó, ha teljesen a boldogságnak a színhelye. Valójában azért az iskola arra való, hogy nevelje a gyereket, tanítsa, nevelje, fölkészítse a felnőtt életre. Például arra is, hogy az élet nem fenyegik tejföl. A család az egy kicsit olyan, mint az anyahéj, ahol még egészen boldog a magzat. Aztán a családban hát nem olyan szoros kapcsolatban van a szüleivel, mint akkor, amikor még meg se született, de azért mégis egy otthonnak a védett világában él, és a nagyvilág benyomásai csak a falnak a szűrőjén keresztül, vagy a kerítés szűrőjén keresztül jutnak el hozzá. De a családnak ebből az anyaméjéből is ki kell lépnie a gyereknek. Nem csak azért, mert megnő és nem tudunk vele foglalkozni otthon, hanem azért is, mert fel kell készülnie az életre. És még nem a nagy társadalomba lökjük bele, hanem mint egy ilyen gyerekmedencébe, az iskolába. ahol azonban már sok mindennel találkozik, amit erőfeszítések árán tud megszokni. Akkor tud megszeretni, hogyha egy kicsit megtanulja azt is, hogy nem kell kétségbe esni, akkor se. Olyasmi történik az emberrel, amire nem vágyakozott. Valamiképpen meg kell edződnie egy gyereknek az életre, és erre is való az iskola. És tulajdonképpen ugye talán nem az a legfőbb dolog, hogy az iskola az nem egy játszótér. Nem arra való csak, hogy ott jól érezze magát a gyerek, és aztán boldogan, alig lehessen hazavinni. Hanem az iskola az egy olyan hely, ahol persze, hogy jól jól érzi magát, de inkább akkor az a jó, hogy amikor visszagondol rá, akkor mondja azt, hogy jaj, de jó volt akkor gyerekkoromban, mikor még iskolába jártam. De amikor iskolába jár az ember, akkor inkább várja a vakációt, vagy ha azt mondják, hogy hónap szünet lesz, mert a igazgatónak nevenapja van, akkor bizony földobja a sapkáját, és azt mondja, hogy hát a kezdve szület. És nem mondja, jaj, de kár, hogy ma nem lesz iskola. És hazamegy orba verve, hogy képzeljétek, ha nincs tanítás, kénytelenek hazai. Hát ez nem volna jó. Valahol mégis az a dolognak a rendje, hogy az iskolában feladatok fogadják a gyereket, egy olyan környezet, amelyikben nem érzi magát egészen ellenségesnek, de mégis össze kell szednie magát, és így tovább. És ez az iskolának a normális közege. Feladatok, erőfeszítések várják ott. Megedződik ahhoz, hogy ezeket is elviselje. És megedződik ahhoz, hogy akár hát feszültségeket is elhordjon, mert a tantó bácsi nem mindig kedves hozzá, hanem alkalmattán lehordja őt, vagy a szomszéd diák is, hát néha koromban, meg rossz kedvű, és akkor valahogy ezekkel is megtanulunk együtt élni, és megtanuljuk észrevenni azt, hogy azért nem kell mindenre lelkesedni. Nem minden úgy történik, hogy mi szeretnénk, de lehet, hogy néha jobb is, hogy nem úgy történik, mint ahogy mi szeretnénk volna, és akkor, hogyha végigvárjuk az egészet, és nem vágunk hozzá a kétségbe és a pofát, akkor egyszer csak rájövünk, hogy azért nem is elviselhetetlen, és megszeretjük ezt az egészet, vagy eligazodunk benne. A kicsi gyermeknek is, ugye tulajdonképpen hozzá kell edződnie azért ahhoz, hogy nem minden egészen úgy történik, ahogyan ő szeretné. Hogy mondjuk ő azt szeretné, ha az anyukája mindig vele volna, és akkor hát az anyukájának is van más dolga is. El kell, hogy menjen, és ránevegy a gyerekét, hogy igen, viselje azt, hogy ő néha elmegy, vissza fogok majd jönni, és akkor visszajön, és a gyerek várja, hogy visszajöjjön, és elviseli, hogy nincs mindig vele. Mert az anyukájának más dolga is van, nem csak ő vele kell foglalkoznia. Szóval valahol az életnek, az élet az nem csak habos torta, hanem az élet megpróbáltatásokból áll, és ha az ember nagyon elkényezteti gyerekkorában, akkor nem akar fölnőtt lenni. Egyszer egy érettségiző osztályban tanítottam, és akkor szülői fogadáson, hát karácsonytájt jöttek a szülők, és beszélgetett, kérdezett gyerekekről, és hát az egyik házaspár nagyon kedvesen megköszönte a 4 éves munkát, fáradtságot, stb. Nem biztos, hogy már a következő fogadórákra eljönnek. És aztán én megkérdeztem tőlük, hogy hát mondtam, hogy hát elég ember lesz a fiúkból, és ők meg egy meghatottan mondták, hogy hát igen, ők is nagyon örülnek, hogy ilyen kedves, meg okos, meg nem tudom milyen. És aztán tényleg az volt egyébként a gyerek. És akkor én kérdeztem tőlük, hogy mi lesz belőle. És akkor úgy mosolyogt, és azt mondta, hogy még nem tudja. És akkor mondta, hogy ne viccelnek, hát most már 4-es, és februárban vagy januárban be kell adni a jelentkezését valamilyen egyetemre vagy főiskolára. Hát csak jó volna, ha tudná, hogy hova akar menni. Hát még nem tudja. És ha mi kérdezzük, azt mondja, mi szeretnél lenni, azt mondja, mosolyog, és azt mondja, hogy gyerek nálatok. Hát erre nagyon büszkék. Én mondtam, meg rosszul nevelték ezt a gyereket, ha még mindig gyerek akar maradni. Hát egy anya akkor, hogyha a magzatát gondozza, hát akkor nem örül, hogyha még 2 hónapig itt akarok maradni a hasadban. Hát 9 hónap után meg kell szülni a gyereket. És a gyereket igazán, igenis az a jó, hogyha akkor, amikor megérik arra, hogy ő kilépjen, akkor vágyódik is egy kicsit a világ iránt, és nem fél tőle, és nem mondja azt, hogy szeretnék itt maradni, ahol minden körülöttem forog, ahol a széket is lefújják előttem, és így tovább, mert itt nagyon jól érzem magam. Egy kicsit nem is árt, hogyha úgy érzi, hogy igenis, hát vonza őt a világ, és ez a környezet, ez nagyon szép volt, kicsit fáj is a szíve, hogy innen ki kell lépnie, de mégis érdekes volna elmenni az egyetemre, vagy mégis érdekes volna elmenni külföldre, vagy nekivágni valami feladatnak, ahol nehézségek is várnak rá, de hát pont arra is kíváncsi, hogy ezek között a nehézségek között hogy fogja megállni a helyét. Valahol igenis nem biztos, hogy a gyerekkornak úgy kell boldognak lennie, hogy az marasztalja. Azért mondja ez a Ottlieb, hogy a boldog gyerekeket illeti az a tapasztalatom, hogy azok gyakran nem akarnak fölnőni, még 30 éves korukban sem. Hát nem jó, hogyha 30 éves korában még gyerek akar maradni valaki, és otthon él a szüleinek a nyakán. Hanem hát vágjon neki a fölnőtt életnek, és keressen azt, mondja azt, hogy boldogabb életet akarok teremteni a gyerekeim számára majd én, mint amit minden jó indulatukkal együtt neked teremtettek a szüleim, és nekivágok ennek is, és megküzdök érte. Valahol igenis ezekre a dolgokra is meg kell edződnie egy embernek. És ehhez is kell az iskola. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan és morcosan, vagy mogorvának ellenére tanárnak, hogy az életre megedze a gyerekeit. De hogyha mégis mogorva, mert 30 kölyök között elvesztette a türelmét, akkor ez nem tragédia. Igenis a gyereknek is tudomásra kell vennie, hogy nem csupa angyalok libegnek körülötte, hanem emberek, akik jó indulatúak, meg kedvesek, de ugyanakkor mégis, hát ők is feladatok között élnek, és nem a gyerek tetszése szerint alakítják a programot, hanem előírások vannak, amiknek meg kell felelni, nekik is meg kell felelni, és a gyereket is rá kell nevelni arra, hogy bizonyos követelményeknek meg kell felelnie. Igenis át kell ugrani ezt a palánkot, igenis föl kell mászni a bordásfalra, és nem csak játszadozunk itt, hanem valamit csinálunk, aminek van tétje. Én nem örülök annak, megvan őszintén, hogy mondjuk a jelenlegi, nem tudom én, közoktatásban azt mondják, hogy az első elemiből, vagy nem tudom mikor az első években ne osztályozzuk a gyereket. Hát ha nem osztályozzuk, akkor mikor osztályozzuk? Akkor két év múlva azt fogja mondani, hogy nem szoktattak hozzá, hogy osztályoznak. És akkor se fogja tetszeni, hogy osztályozni az őt, amikor már mégis muszáj osztályozni. Hát valahol csak rá kell szoknia, hogy igenis vannak követelmények, amiknek meg kell felelni. És hogy ezek nem embertelenek, nem is tragédia, hogyha véletlenül mégse sikerül megfelelnie, mert végül is hát akár osztályt is ismételhet. De azért azt mégse szeretné, hogyha osztályt kell ismételni, de azt szeretné, hogyha ő rá mindig csak rámosulna a tantóbácsi, meg a tantóén, és azt, hogy jaj, kisfiam, milyen kedves vagy. Más dolog az, ha otthon persze, hogyha a gyerek akármit produkál, akkor örül neki a család. Ugyan szépen elmondta ezt a versenyt. Az iskolában meg van egy szavaló verseny, és akkor ott is elmondja, és akkor ott a utolsó előtti lesz, és hát ott is öröm, hogy nem az utolsó lett, de mégis észreveszi, hogy van, amik nála szemben szavalnak. És akkor eltűnődik, hogy van az, hogy szavalnak-e szemben, mert annyival tehetségesebbek, vagy azért, mert jobban megtanulták a verset, vagy jobban odafigyeltek, és megpróbálja, hogy legközelebb majd talán nem az utolsó előtti lesz, hanem már a középmezőnybe helyezkedik. Valahol meg kell tanulnia a gyereknek, hogy a saját teljesítményeit is mérje. Igenis kíváncsi rá, hogy ő mit produkál. Objektív mértéken mérte. Az apukája persze, hogy az ő szavalatát fogja legszebbnek tartani. És a szívére ő, hogy jaj, de kedves vagy. Egy kicsit dadogsz, egy kicsit néha belesültél, de az is olyan kedves volt. De a iskolában a tanító az egy objektív mércét állít elő, és azt mondja, hogy kisfiam, mit is előtt jelentél. Nagyon derűgő, megtanultak, hogy mindegy, azt szedd össze magad, mert több is terít tőle. Ő összeszedi magát, és kiderül, hogy több is terít tőle. Az iskola az valami ilyen hely, ahol még nem az is rossz, ha a szülők már akkor, amikor az óvodába viszik a gyereket, azon aggódnak, hogy vajon az egyetemi fölvételi megállja a helyét, és ha most nem jól szerepel, akkor azt mondja, hogy kisfiam, még sokkal nehezebb lesz majd az egyetemen is. Igenis, már most a sorsod dől el, mondjuk, hogy most a, nem tudom, hogy megtanulod-e ezt a versikét, vagy pedig nem tartod meg. Hát ez nem így van. Egy kicsit még játék ez, de a játéknak is vannak tétjei. A játékban is lehet vereséget szenvedni, a játékot is lehet jobban megoldani összeszeretetben, és nem árt, hogyha ilyen versenyszerű játékokat is játszik egy gyerek, és persze, hogy nem az a fontos, hogy legyőzze a másikat, de az azért fontos, hogy komolyan akarjon győzni, és komolyan lemérje önmagát, és komolyan tudja, hogy hányadán áll a világ dolgaiban. És az iskola egy kicsit játék, de egy kicsit komoly dolog is, és túlságosan komolyan venni se kell, de azért túlságosan lazára se kell engedni az egészet. És valahol ugye az iskola a közösségre való helytállásnak is a terepe, hogy egy gyereknek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy nem teljesen az ő gusztusa szerint csinálják a dolgokat, hanem van egy közös program, ugye, ahol az órának van egy anyaga, és ugye, hogyha ő más iránt érdeklődik, akkor is tudomásul kell vennie, hogy most az a dolg, hogy odafigyeljen arra, amit a tanár mond. Megtanulni azt, hogy figyelni tudjak, hogy nem mindig azt teszem, ami az nekem kedvem szottyan. Ja, volt egy kedves régi, nekem tanárom volt, a Fogány tanár, aztán a kollégák lettünk, hát ő egy ilyen nagyon híres matematika tanár volt, és nem kiváló, nagyon szigorú tanár volt, és hát így nem lehetett ott tényleg szóval mással foglalkozni, vagy valami. Voltak ilyen híres ellenőrzők, az egyik ellenőrző például ez volt, hogy az egyik gyerek rálipakodott, folytassa, nem tudta folytatni, és akkor kérdezte, hogy hát mit csinál? És tanárul, hát ezt a pókot nézi. És akkor beiratta az ellenőr, míg a tanár az év legnehezebb matematikai feladatát magyarázta, én az osztály pókját figyeltem. Meg kell tanulni a gyereknek, mert az osztály pók is nagyon érdekes, mert nagyon, hát nem tudom, hogy tehát ne az osztály pókját figyelje. Akkor, amikor a tanár tényleg azon igyekszik, hogy a matematikai feladatot megmagyarázzon, vagy megértesse, ezt veszek meg magát. Később se árt, ha úrrá tud lenni az álmosságán, később se árt, hogyha igenis most milyen jól oldalba lehetne taszajtani a szomszédot, de most mégse taszajtom oldalba, mert neki is figyelnie kell, nekem is figyelni. Az a fontos, hogy végig kell győzni ezt a 45 percet. De a gyerek régebben, manapság elég nehéz az iskolának a helyzete. Mert régen a gyereket egy természetes kíváncsiság is hát ugye arra késztette, hogy az iskolának a új helyzetét megbecsülje. Kikerült a családból, akkor a szegény gyerek volt, akkor ott egy inger szegény környezetben élt, ha meg egy, nem tudom én, műveltet gyerek volt, akkor otthon esetleg sok minden játék, meg nem tudom, körülbelülette, tehát a szegény gyerek körül is ott volt, a baromfi udvar, meg a lovak, meg a nem tudom micsodák. Szóval de azért mégis a családnak a szűkös és már ismerős világából kilépett, és az iskolában megnyílt előtte a világ. Valami ablak nyílt előtte a nagyvilágra. A falakon képek voltak, a tanár olyasmiről beszélt, amit a szülei nem beszéltek neki, és ezt tátott szájjal hallgatta. Manapság viszont a rádió meg a televízió a családba beviszi már a világnak rengeteg információját. És a gyerek akkor is, hogyha csak a családnak mondjuk egy viszonylag zárt világra veszi körül, a televízió meg a rádió révén hát csomó szórakoztató programot megismer. És tulajdonképpen az iskola ehhez képest egy kicsit fakóbb, vagy egy kicsit kevesebbet nyújt. Sőt, azt kívánja tőle, hogy ne a pillanat szeszély, a televíziót lehet sávot váltani. Ha nekem ez nem tetszik, megnyomok a gombot, és akkor egy más valamit látok. A órán nem lehet 10 perc, ma megnyom másik tantrubácsát, mert ezt már unom. Hát ha unja is, végig kell hallgatni. És akkor is végig kell hallgatni, a tantó bácsi alkalmatán felenteti őt, vagy rászól, vagy figyelmeztet őt, hogy ho-ho, öreg, hát szedd össze magad. De erre is szüksége van. Mert később az élet se lesz olyan, hogy akkor, amikor a villamosvezető megújja, hogy villamost vezet, akkor megnyom egy gombot, és akkor átkerül egy kocsmába, ahol nyugodtan iszogathat. Hát őnek végig kell dolgoznia majd a 8 órát, vagy nem tudom, micsodáját, igenis azon a villamoson, ugyanazon az útvonalon, vezeti a villamost, és figyel a lámpákra, és nem tudom, a felszállókra, és hát nem moroghat, hogy most már unom ezt, és más kérünk, ugyan más utasokat kérek, vagy udvariasokat. Azokkal a utasokkal kell együtt élni, akik felszállnak a villamosra. Na most ezt valahogy a diáknak meg kell szoknia, hogy van egy objektív élet. Az otthon az is hát sok mindenre ráneveli, hogy hát nem tudom, hogy kell bánni a gépekkel, amik otthon vannak, vagy a kályha ajtót nem szabad fogdosni, mert megsüti az ember a kezét. Csomó dolgot megtanul, de ugyanakkor hát ezt, hogy másokhoz alkalmazkodni kell, hogy feladatokat teljesíteni kell, és hogy érdemes figyelni. A diákot, én ezt most észrevettem, és a tanártársaimat is ugye erre figyelmeztetni szoktam, fiatalabbakat, hogy meg kell nyerni a gyereknek az érdeklődését. Részben azzal nyerjük meg, hogy hát érdekes kísérletet mutat be a fizika tanár, hogy érdekes, nem tudom, szövegeket olvasol a magyar tanár, stb. És tényleg irányítja, vagy felkelti a gyerek figyelmét, esetleg valami hülyeséget is mond közben, hogy egy kicsit nevessen. Tehát meg kell hódítani a gyereket. De azt is el kell mondani neki, nem sokszor, mert akkor megunja, de néha napján azt is meg kell mondani neki, hogy a televízió nem ad igazi, megalapozott ismereteket, hanem ilyen egymást kergető benyomásokat ad. És azokból nem támad egy rendszeres tudás. Az iskolában pedig hát valami rendszeres tudásban részesül az ember. Az egy picit unalmasabb, de megéri a fáradtságot, hogy figyelemmel kövessük, megéri a fáradtságot, hogy gyakorolgassuk, amit a tantó bácsi elmagyarázott, otthon meggondoljuk, hogy értettük-e, és ha nem, akkor a következő órán megkérdezzük, vagy kiderül, hogy nem tudtuk a házi feladatot megoldani, és akkor biztos, hogy valahogy segítenek ezzel. Lehet, hogy le is forgonak, miért nem szedted össze magad, miért nem figyeltél, de ugyanakkor elmagyarázzák még egyszer. És erre szüksége van az embernek. Sok minden nehézséggel küzd az iskola. Például ezzel, hogy a diák otthon hozzászokott egy ilyen széles választékhoz, türelmetlen. Sokkal türelmetlenebbek a diákok, már csak az én életem alatt is tapasztaltam azt. Hát az alatt, mint én tanár vagyok, azóta lehet mérni ezt szinte, észre lehet venni. Sokkal nehezebb a diákokat rávenni arra, hogy 45 percet a fenekükön éljenek, és odafigyeljenek arra, amit a tanár mond. Jobban kell magyarázni, ügyesebben. És ugyanakkor mégis, hát ezt valahogy meg kell küzdeni ezért. Aki a televízióval beszél, az nem tudom, egy héten 4 órán beszél, és a többi idejét azzal tölt, hogy készül arra, amit ott el fog mondani. És minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy az embereknek a figyelmét ne kösse. De hogyha nem köti le, akkor meg az emberek változnak a sávot. A tanítónak meg, vagy a tanárnak, nem tudom, hogy van heti 22 órája, és dolgozatot is kell javítani, meg nem tudom, mit csinál, egyik óráról a másikra megy, és az egyik órán elkeserítették, akkor viszi magával egy kicsit a szomorúságát, a másik órára is, és nem tud, mint hogyha most húzták volna ki a fiókból, és nagyon kedves, örül, hogy ennyi sok gyereket lát egy rakáson, és akkor most megvan hatva, és kérem szépen, hát mindent összeszed, hogy lenyűgözze őket. Hát egy kicsit használt, meg egy kicsit elnyűjt, és mégis próbál szót érteni velük, és hogyha a diák ezt nem, szóval tényleg ő is igyekszik, akkor sikerül elfelejtetni a tanárral is, hogy az előző órán valami nem jó sikerült neki. A diák is elfelejti tanár, talán az előző órán kellemetlenség érte, és akkor sikerül az órát megtartani. Meg kell tanulni, hogy bízunk egymásba, hogy együtt dolgozunk, nem egy kicsit ilyen rabló pandult játszik a tanár és a diák, de tulajdonképpen bizonyos mértékig ellenfelek, de másrészt meg mégis ugyanazt a játékot játsszák, és én szoktam néha mondani a diákoknak ezt, még akkor is, amikor tanítottam középiskolában, hogy ilyen jelszavakat ismertettem meg velük, hogy hát ugye miénk a tanár, magunknak neveljük. Nem csak a tanár neveli a diákot, hanem a diákok is nevelik a tanárt, és hogyha rosszul nevelik, akkor hát azt kapják, amit maguknak csináltak, mert maguk ellen vadították a tanárt, hát akkor alul kódulnak, mert nem fog tudni velük rendesen, normálisan bánni a tanár. De hogyha kicsit figyelnek rá, hogy néha egy kicsit lehet bosszantani, de azért túlságosan nem, akkor jobban járnak, mert a tanár is kedvesebben érzi magát közöttük, és ügyesebben és okosabban tud beszélni. Valami ilyesmi az iskola. Egymást is megszokni, a munkának a helyzetét megszokni, a figyelemnek a szituációit megszokni, és tanulni, megtanulni dolgokat, teljesítményeknek megfelelni, összeszedni magunkat. Ugye nagyon érdekes ez a, ugye van a szórakozás, amikor az ember szétszórja magát, a figyelmét is, és ennek az ellentéte az, hogy egy kicsit összeszedem magam, és a figyelmemet is összpontosítom, és abban a reményben teszem, hogy ezt nem csak azért csinálom, hogy rám ne szóljanak, hanem mert megéri. Érdemes a figyelmemet összpontosítani, mert valami kisül belőle. Lehet, hogy nem az óra végére, de lehet, hogy a tanév végére csak. De nem csak az, hogy jobb jegyet kapok, hanem az, hogy valamit tényleg megértettem, és eligazodom a világban, és így tovább, és fölkészülök arra, hogy később az életemben is meg tudja felelni a feladataimnak. Valami ilyen hely az iskola. És biztos, hogy most más miatt is bajban vagyunk az iskolákkal. Ugye nem tudom, hogy ezt mennyire veszik észre, nem csak Magyarországon van itt, hanem világszerte bajban vagyunk az iskolákkal. Ugye egyre nő az az ismeretanyag, amit át kell adnunk az utánunk jövő nemzedéknek. És tényleg ugye az országok, ezek az európai országok, de már máshol a világban is, ugye kötelezővé tették már régen az iskoláztatást, és egyre több a kötelező tan, a kötelező év, amit a diáknak iskolában kell eltöltenie. Nem is beszélve arról, hogy régen 6 éves korában került iskolába a gyerek, és addig otthon nőtt fel, most meg már óvodába küldik, meg az óvoda előtt bölcsödébe, meg nem tudom minden. Tehát mire az iskolába ér, addigra tulajdonképpen már megutálta ezeket a közösségi életformákat sokszor, és vagy pedig egy másfajta közösséghez szokott hozzá, amiből nehezen lép tovább megint. Szóval érdekes ez. Az iskoláztatás, tehát ugye nő azoknak az ismereteknek a száma, amit át akarunk adni a gyerekeknek, rohamosan nő. És nehezen dönti el a társadalom, hogy mit is kell az iskolában átadni, és mit kell mindenkit, mire kell mindenkit megtanítani, és mit, hogy kellene esetleg csak azt megtanítani, amit később ennek a gyereknek csak szükséges lesz. Hol specializálódik egy képzés, és meddig legyen közös. Ugye mi itt a Gödi iskolában nagyon elevenen átélik ezt, hogy hát mi olyan gyerekekkel találkozunk itt, akik a 8 éves általános iskolás tanulások alatt, vagy a 6 éves alatt is, ugye nem sok litra vitték, és elment a kedvük attól, hogy ilyen szellemi munkát végezenek, de akkor, hogyha a műhelybe kerülnek, akkor ott rátalálnak egy-egy szerszámra, ügyesen tudnak esetleg dolgozni vele, sikerélményük van, és akkor megcsinálják a munkájukat, amire dicséretet kapnak, és később rájönnek arra, hogy csak ugyannak, nem tudom, hogy asztalos lesz belőlük, vagy kőműves, vagy valami, akkor mégis kellene, hogy ki tudják számítani, hogy mennyi anyagot kell megvenni ahhoz a parketthez, amit mondjuk felraknak abba teremben, vagy szobában, amit felépítenek, vagy hogy kérem szépen egy számlát össze tudjanak állítani, vagy egy nyugtát, vagy nem tudom, hogy nyugodtan megírni. Tehát kellene, hogy értsenek a matematikához, kellene, hogy értsenek a fizikához, kellene, hogy helyesen írni tudjanak, és akkor összeszedik magukat, és később esetleg még az érettségét is leveszik. De hogyha én egy ilyen későn élő gyereket, ki tudja miért élik későn, lehet, hogy azért, mert a családi helyzete nehéz, lehet, hogy azért, mert sokféleképpen nem egyformán érnek a gyerekek. Hát a kamaszkorban különösen ugye elválnak egymástól, az egyik gyerek gyorsan nő, a másik lassan, aki kicsike marad, annak nem kell attól félni, hogy mindig ilyen kicsi lesz, hanem majd behozza esetleg a többieket, de más ritmusban nő. A szellemi élete is más ritmusban fejlődik. És ugye olyan emberek döntenek a oktatásról, akik nem nagyon értenek hozzá, mert a politikában dől el, mert az állam szabja meg az oktatásnak a rendjét, és akkor ilyen jelszavak, hogy nem tudom, esélyegyenlőséget kell adni. Sokszor mondtam ezeknek a képviselőknek is, amikor alkalom volt hozzá rá, hogy erről a dologról beszéljek, Az esélyegyenlőség egy futóversenyen nem az az esélyegyenlőség, hogy mindenki egyforma cipőbe fut. Mert akkor a 44-es lábúak azoknak jó, de a 36-os lábúak, ők is 44-es cipőbe fut, mert esélyegyenlőség van. Hát az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy mindenki akkora cipőben fut, amekkora a lába. És ha a lába különböző lehet egy-két gyereknek, akkor a pillanatnyi szellemi fölkészültség is különböző lehet, és ha ugyanazok elé, a feltételek elé állítom, azt az egyik könnyedén fogadja, kell is neki az, hogy ekkora követelményeket kapjon. A másik meg beleúgy, elcsüggel, kedvét veszti. Nehezen tud alkalmazkodni az oktatási rendszer ehhez. És nem képesek, hát csinálnak olyan tantervet, meg nem tudom, hogy 16 éves korig nagyjából egyformán tanuljanak a gyerekek. Nem biztos, hogy ez jó, sőt, biztos, hogy ez nem jó. De mégis így van, és nem könnyű ezt megváltoztatni. Mert azt hiszik, hogy akkor tényleg bele akarunk törődni abba, hogy az emberek között az egyik sokkal kevesebbre vigye, a másik sokkal többre, és így tovább. És hát ez nem biztos tényleg jó. De azért az is lehet, hogy bizonyos értelemben a tehetségük is szerint is mást kéne tanulni az egyiknek, mást a másiknak, vagy más sorrendbe kéne tanulni a dolgokat. Ezeket nehéz kitalálni. És nem lehet azt mondani, hogy most 10 évig nem lesz tanítás, mert addig törjük a fejünket, hogy tanítsunk. Hanem addig is tanítani kell, amíg törjük a fejünket, hogy hogyan menjünk be jobban tanítani. És addig is jönnek gyerekek, és az a gyerek, aki most jár iskolába, amíg törik a fejünket azon, hogy hogy kéne tanítani, annak ez lesz az iskolája, és nem 10 év múlva visszajönni, hogy akkor most már jobb az iskola. Hogy lehet menet közben átalakítani az iskolát, miközben tanítunk, és miközben számon kérjük a gyerekről a munkát, és így tovább. Egy ilyen nagy átalakulás van a társadalomban, nem csak mi nálunk, hanem nyugati társadalmakban is, és azért vannak ilyen zűrzavarok. Még mindig úgy tanítjuk azokat a gyerekeket, akiket most például arra késztettünk, hogy majdnem mindenki leérettségizzék. Még mindig úgy tanítjuk a középiskolában, mint mikor azokat tanítottuk, akiket kimondottan arra szántunk, hogy majd egyetembe mennek. És majd értelmiségi pályán fognak tartani. Kell ez, vagy jó ez? Én azt gondolom, mondjuk én tanítottam itt magyart is ezeknek a gödi iskolásoknak, akkor még egy kicsit lazábbak voltak az oktatási feltételek. Én azt gondolom, hogy egy asztalosnak nem kell feltétlenül tudnia azt, hogy mi a romantika. De az nem árt, hogyha tudja, hogy miért érdekes vers a himnusz. És arra azt tanítottam, hogy miért szép vers a himnusz, és ki se ejtettem ezt a szót, hogy romantika. De hogyha egy záróvizsga van 16 éves korban, akkor a vasztalostól is megkérdezik, hogy mi a romantika, és nem azt kérdezik, hogy szépen a himnusz vagy nem. Na most ezek nem könnyű dolgok, de azért egy iskolának, még akkor is, hogyha rossz a rendszer, ami bizonyos értelemben rossz, mert tökéletlen az a rendszer, nem azért rossz, mert ütődöttek, vagy rossz indulatúak azok, akik döntenek, hanem azért, mert nehéz most dönteni, és nehéz egy ilyen gyorsan átalakuló világban ugye tényleg kimérni, elhatározni, hogy hogyan kéne bánni ezekkel a gyerekekkel. De azért mégis, ha van egy iskolai szabályzat, akkor azt valamiképpen meg kell tartani. Tehát igenis az iskolának dolga, hogy elfogadja azt az oktatási rendszert, komolyan vegye, amit az állam előír. Mert különben mégis becsapja a gyereket. Ugye Mikszátnak van egy ilyen novellája, valami régi földes úr, hát a birtokára hozatott egy tanárt, hogy franciára tanítsa a gyerekeit, és hát az ott élt nála, és tanultak a gyerekek, és szépen elbúcsúztak, megtanultak franciát, és akkor elküldte a gyerekeit Franciaországba. Hát azok elmentek, és kiderült, hogy nem franciát tanította őket, hanem tótul. Mert ő tótul tudott, és nem franciát. Na de, ha valaki tótul tanítja meg a gyereket, akit a franciát szeretett volna megtanulni, akkor csúnyán becsapta azt a családot, aki 3 éven keresztül vendégül látta, hogy fizette azon a címen, hogy franciát tanítja meg a gyereket. Hát ugye, ha egy iskola nem tudja azokat a feladatokat teljesíteni, amiket az állam előír, akkor tulajdonképpen becsapja a gyerekeket, még akkor is, ha egy boldog gyerek volt terem számukra, mert ők szeretnél jól érzik a magukat, csak mikor át akarnak menni egy másik iskolába, vagy oda kerülnek, hogy az egyetemről van egy bizonyítvány, de mind tudásuk nincsen. És amit várnak tőlük az a másik iskola, azt nem tudják. mert ők tisztában vagyok kedvesen eltöltötték az időt, szeretettel visszaemlékeznek a tantónémére, Tantó bácsira, de hát állva hiszem a hegyen, mert nem tanulták meg azt, amit meg kellett mondani. Tehát ha egy rendszer nem tökéletes is, nem tökéletes az oktatási rendszer, akkor sem mondhatjuk, hogy mi jobban tudjuk, hogy hogy kéne csinálni, mert azt kell csinálni, ami van. Tehát ha én jobban tudom, hogy hogy kéne közlekedni a vasútnak, akkor sem mehetek ki akkor, amikor szerintem mennie kellene a vonatnak, mert akkor nem megy. Tehát a vonat akkor megy, amikor a vasút társaság kitűzte a menetrendet. És ha én a vonattal utazni akarok, akkor a menetrendhez kell alkalmazkodnom, mert különben nem tudok felszállni a vonatra, ha még annyira igazam is van, hogy tulajdonképpen 10 órakor kellene indulni a vonatnak, de ha az 10:30-kor indul, akkor 10:30-re kell kimennem, mert nem tudok különben közlekedni. Tehát a valósághoz, egy ilyen esetleg kétségbe vonató valósághoz is igazodnia kell az iskolának, egy picit szelidíthet, vagy alkalmazkodva a gyerekeivel alkalmazza azokat a követelményeket, amiket az általános oktatási rendszer előír, és a tanár segíthet egy nehezen tanuló gyereknek, hogy kijelöli a tankönyvből, hogy nézd, hát ezeket zárójelbe tesszük, és aláhúzzuk a legfontosabb mondatokat, és legalább azokat tanuljuk meg, és az egészről legyen valami képet, tehát az apró betűt elengedem. Ezt megteheti. De a tankönyvet nem engedheti el, hogy más tanítunk helyette, vagy valami kedvesebb dolgokra költjük az időt. Mert neked az osztály pókja jobban tetszett, mint a matematika példa, amit a tanár magyarázott. Tehát nem mondjuk, jaj, de érdekes, csak hogy ez a pók, és akkor most foglalkozunk azzal. A valami ilyesmi, tehát az iskolának a dolga. És ugye a katolikus iskolával kapcsolatban, hát akkor, amikor ugye lehetőség arra hosszú évtizedek után, hogy újra nyissunk katolikus iskolákat, akkor az emberekben lévő keserűségek, amik más iskolával kapcsolatban fölhalmozottak bennük, akkor oda vezettek, hogy arra gondolom, hál' Isten, most ez katolikus iskola, és az majd hát a nagyobb kérdés lesz. A tanárok is ugye oda mentek boldogan, hogy hát eddig, hogy véres fejjel hagyták ott a órákat, mert hát ugye nehéz helyzetbe kerültek, egymással sem boldogultak, az igazgató is hát gonosz volt, de most jött egy katolikus iskola, és akkor ott minden gyönyörű lesz. Olyan lesz, mint a mennyország. Én mondtam ezeknek a tanároknak, a mennyországban nincs iskola. A mennyországban nem lesz már iskola. És az iskolában nincs mennyország. Tehát a mennyország az ehhez a földi élethez igazodó tökéletlen intézmény, ahol igenis, hát a mennyországnak egy bizonyos, nem tudom én, sejtelmei földerülnek, de az is inkább úgy, hogy majd amikor szünidő lesz, akkor még közelebb kerülünk a mennyországhoz, mint itt vagy. Nem, az iskola nem mennyország. A katolikus iskola sem van. A katolikus iskola, most mi a katolikus iskola? Itt van az egyháznak van egy olyan intézménye, hogy a katolikus nevelés kongregációja. Ez olyan, mint egy minisztérium, csak ez Rómában az egész egyetemes egyháznak a vezetésében egy intézet, amelyik a katolikus nevelés ügyével foglalkozik. És ilyen dokumentumokat szerkeszt, például ez a dokumentum 1977-ben jelent azt hiszem meg, és az a címe, hogy a katolikus iskola. Tisztázták azt, hogy mi az, hogy katolikus iskola. És ugye nagyon érdekes ez a dokumentum például azt mondja, hogy a katolikus iskola először is iskola. Először is iskola. Tehát az is egy iskola. Olyan iskola, ami megfelel az iskolával alkotott általános felt, és valami pluszt, valami töbletet ad, de nem kevesebbet. Azon a címen, hogy katolikusok vagyunk, azon a címen nem mondhatjuk azt, hogy mi katolikusok vagyunk, és ezért hát az iskola általános követelményeiből engedünk. Nem. Iskola. És mi az iskola? Nagyon érdekes, hogyan definiálja az iskolát. Azt mondja, az iskola hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása közben, vagy elsajátítása által kiformálódik a teljes ember. Tehát az iskola a műveltség módszeres, kritikus elsajátítása által formálja az embert. Nem csak oktat, hanem az embert formálja. De elsőrendűen nem szórakoztatni akarja a gyereket, hogy nem a hasznos időtöltésnek, vagy a játékos együttlétnek a helye, vagy a szeretetnek a helye. Persze, hogy nem árt, hogyha az iskolában szeretik egymást. És éppen egy katolikus iskolában, mondjuk hát talán mindenki igyekszik arra, hogy szeresse a többieket. De az iskola nem a szeretet kifejlesztésére, vagy a szeretet gyakorlására való elsőrendűen, hanem arra, hogy a műveltség és a módszeres és kritikus elsajátítás által kiformálódik a teljes ember. Vagyis itt tantárgyakat tartunk. És közben persze igyekszünk szeretni egymást. A katolikus iskola egy olyan hely, ahol reméljük, hogy a tanár mondjuk imádkozik is a diákjaiért. Nem csak örül, hogy most már végre nem látja őket, és akkor elfelejtünk, és nem törődik velük többet. Hanem oda-haza is, amikor kapálgat, vagy nem tudom én, bandukol a vasút felé, akkor végig gondolja, hogy ebben az osztályban, nem tudom én, ez a 30 között jár, itt nagyon gyakran megtettem azt, most már az egyetemen tanítok, és ott van 160, nem is ismerem őket, akiket tanítok, mondjuk ott ülnek, és hát ugye próbálom szóval tartani őket, de egy gimnáziumban, vagy nem tudom, normális osztályban az ember ismeri a diákjait, és akkor tényleg, nem tudom, ballagtam a iskolából a vasútállomás felé, és akkor végigvettem őket, és ideigkel elmondta, hogy üdvözlék Mária. Mire odaértem a valamit. Mondjuk ebben különbözik a katolikus iskola, a másik dolgát, nem keresztény, ezt valószínűleg nem szokott imádkozni a diákjaiért. És azért ennek van valami haszna, ha az ember imádkozik a diákjaiért, azon fölül, hogy reméljük, hogy a Szűz Máriát is mozgósítjuk ezzel is, akkor ő is segítségére van annak a kölyöknek, hogy megtanulja a leckét, vagy valami. Azon fölül minket is ez egy kicsit így lekezel, vagy szóval megszelídít, hogy tényleg hát akkor elgondolkodunk rajta, akkor is, amikor nincs közvetlen körülöttünk. A katolikus iskolában a kereszténység az nem ilyen harsányan van jelen, nem abban van jelen, hogy a követelményeket lejjebb szállítja, vagy ilyen személyhez igazítja, vagy nem tudom micsoda, hanem az egy légkör, vagy egy emberi kapcsolatokat mélyebben meghatározó dolog. De azért ezek az emberi kapcsolatok azért egy iskolá, ugye a katolikus iskolában is, hát ilyen szigorúvá is válnak meg követelővé. Nagyon érdekes volt, ugye most már a piarista iskola nem olyan, mint akkor volt, amikor csak két piarista iskola volt az országban, mert akkor sok rendtag élt ugye a két iskola körül, és csak a testnevelő tanár volt civil, és egyébként pedig mindenki piarista volt, és tanított. És ugye a gyerekek, hát akik odajöttek, azok hát meglepve látták, hogy csupa a pap veszi körül őket, és hát ugye otthon esetleg minisztráltak, vagy nem tudom micsoda, és hát a papokról többnyire olyan jó emlékeik voltak, hogy azok fociznak, meg szentképet osztanak, meg rámosolyognak a gyerekre, meg hasonló. Gondolták, hogy hát csupa ilyen pap közé kerülnek, és milyen derék dolog lesz. És akkor egyszer csak azt látták, hogy már a második órán hát feladnak mindenféle szavakat, kikérdezik, lemarházzák. És kérem szépen, hát szépen komoly képet vágnak, mert nem tudom is, hogy ha ők rendetlenkednek. És akkor jöttek hozzám, én hittan tanítottam például, és jöttek hozzám, hogy hát atya, hát hogy beszélhet így egy pap? Hát lemarházzák. Hát nézd csak, hát ha a villamoson utazol, akkor valaki ott végigmegy, és aztán rá kiabálsz, hogy maga vak, és ha az illető azt mondja, hogy bizony én vak vagyok, akkor egy kicsit elszintén van, mert arra gondolsz, hogy ez az illető nem vak, és mégis úgy viselkedik, mintha az volna. Ha tudnád, hogy vak, hát akkor nem szidnád, hanem megsajnálod. Ez a tanár is meg van győződve róla, hogy te nem vagy marha, de mégis úgy viselkedtél, mintha az volna. Azt mondta, hogy te marha, azért, hogy tiltakozz ellene, és bebizonyítsd, hogy nem vagy az. Hát ugye, helyzet az, hogy egy iskola az ugye nincs bizonyos fajta szigor, meg határozottság, meg nem tudom is, hogy nélkül. És az alkalom adtán nem esik jól az embernek. De hát ezek is hozzátartoznak ahhoz, hogy ő edződjék. És ott tényleg ráeszméljen arra, hogy nem azért követelnek, mert ennek a tanárnak az iskolai teljesítménye fontos, vagy valami, pont az a fontos neki, hogy ebből a körülből is ember legyen. És nem attól lesz ember, hogy én dédelgetem, hanem attól, hogy alkalom adtán, hát leparházom. Nyilván mondjuk tényleg hát nem árt, hogy egy katolikus iskolában mondjuk a tanár is mérsékelten osztogatja a szidalmakat, ugye? Ahogy a gyerekek is elvárnánk, tőle nehezebb, hogyha feláborodik, akkor ő is, hát nem tudom, kulturáltan fejezze ki magát. De azért mégis, hát ugye az iskola az azért olyan hely, ahol alkalomattán megharagszunk egymással, és utána pedig megbocsátjuk egymásnak azt, hogy haragjában, és méltányoljuk, hogy tényleg nem ok nélkül haragudott, ugye, és akkor hát tényleg esetleg ilyen szavak is kiszaladtak a száján, amikor azt mondta, hogy te apakeserítő. Na most a helyzet az, hogy valami ilyesmi a katolikus iskola. És ez a dokumentum, ez erről nagyon komolyan beszél, hogy a katolikus iskola is, ugye, tehát a gyerek nem is nagyon szereti, ha őt nevelik. Egyébként lehet, hogy a kicsi gyerek szereti, ha őt dédelgetik, de egy ilyen kamasz, az már nem szereti, ha őt most állandóan nevelgetjük. Az iskolában a nevelés az szinte süttyomban történik. Az oktatásra tevezik a hangsúly, és a nevelés az majdnem csak mellesleg történik, azzal, hogy tényleg fegyelmezik a gyerekeket, hogy figyeljenek, hogy ne egymást zavarják óra közben, hogy ne tízórázzanak akkor, amikor másról van szó, és így tovább, hogy neveljük azzal, hogy alkalomattán figyelmeztetjük. Mondjuk én szoktam, hogyha valaki nagyon súg, akkor például figyelmeztetem arra, de biztos azt gondolod, hogy most segíteni akarsz a barátodnak, valahogy valószínű, hogy egyszerűen nem bírod ki, hogy te jobban tudsz, mint tudod, mint ő, és egy kicsit büszke is vagy erre, hogy te tudod, hogy úgy súgsz, hogy mindenki látja, csak pont az nem érti, akinek súgnál. Tehát próbáld meg egy kicsit fékezni magad, és ha én türelmesen megvárom, amíg ez kinyögi a mondokáját, bármilyen is. Na most ez a nevelés. És tulajdonképpen a nevelés az pont ebben a helyzetben megy végbe, ahol az oktatás áll a érdeklődésnek a homlokterébe, akkor körül rendeződik az óra, és mellesleg egy-egy mozdulattal, hát nem tudom, hogy nevel is az ember. A lényével nevel talán. Ha tényleg nem haragszik meg a keleténél jobban, vagy tényleg akkor is tudja esetleg, nem tudom én, kezelni a helyzeteket, ha úgy látja, hogy egy gyerek most rossz kedvű, vagy beteg, vagy nem tudom micsoda, tud hozzá barátságosan szólni. De azért mégse körülötte forog most az osztály, azért mert ez beteg, azért mert aki beteg, vagy aki rossz kedvű, mert otthon baj történt, vagy beteg az anyukája, és úgy jött el, az se örül annak, hogyha most emiatt félbeszakítjuk az órát, és akkor most elkezdjük lelkizni. Nem lelkizünk, hanem kicsit segítjük azt, aki látom, hogy rossz kedvű, akkor esetleg nem szólítom meg, vagy éppen megszólítom, és akkor a szondi két apródjáról kell beszélni, ahelyett, hogy a anyukájának a bajáról beszélni. Hát valami ilyesmi az, ami a katolikus iskolának a lényege. És ugye ott sem, tehát én tréfálom, mindig kérdezték, hogy hát hogy, miért, miben különbözik, nincs katolikus matematika. Hát ez igaz, nincs katolikus matematika. És mi katolikus történelem sem. Már történelem szemléletben van olyan dolog, amit mondjuk egy katolikus iskolában gondosan elmagyarázni, egyháztörténeti vonatkozást, az irodalomban is. Katolikus matematika nincs. Ugye én el szoktam ezt mondani ilyen tudós helyeken, ugye van a matematikában, vannak ezek az úgynevezett csöves példák. Hogyha egy fürdőmedencét három csövön keresztül töltünk, és akkor nem tudom én, 4 óra alatt telik meg, akkor mi történik, ha 5 csövet vezetünk el, és 5 csövön keresztül vezetjük a vezet. Ezt ki lehet számítani. És ez a csöves példák, ez egy érdekes, hát nem tudom, mi a matematikában is. Azt szoktam mondani, katolikus iskola nem abban különbözik a civil iskolától, de csöves példákat úgy tanítjuk, hogyha egy búcsún három pap, négy óra a gyógyása meg a búcsús tömege, akkor mi történik, hogyha öt papot vezényel a kormány? Ettől ez az iskola nem lesz katolikus. A témája miatt katolikus az iskola, hát ugyanazt a matematikát tanítjuk, ugyanolyan ezért, csak tényleg ugye legfőjebb, hát ugye másfajta emberi kapcsolatok szövődhetnek köztünk, ha mindannyian, mondjuk például imádkozunk egymásért, hogy mindannyian az Isten előtt is felelősnek érezzük magunkat egymásért. És hogyha tényleg például a szülőkkel szót tudunk érteni, mert gondoljuk, hogy ők is, tehát nem csak, hogy bíznak a tanárban, jobban megbíznak benne, mert tudják, hogy az is hasonlóképpen gondolkodik, mint ők, és jobban szót tudunk érteni egymással, és tényleg az embert is nézzük, és nem csak a teljesítményét. De azért a teljesítményét is nézni kell, nem csak az embert, mert a teljesítmény is hozzátartozik az emberhez. És valami ilyesmi az, ami a katolikus iskolát katolikussá teszi. Nagyon érdekes egyébként, sok minden ilyen apróság van ebben a füzetben. Például azt mondja, a katolikus iskola egy olyan közösség, amelyben a növendék megtapasztalja saját emberi méltóságát, mielőtt még világos fogalma alakulhatna ki róla. Tehát ez külön érdekes. Tehát nem magyarázik kisfiak az emberi méltóság abból áll, hogy, hanem a tanár is tisztelő gyereknek az emberi méltóságát. És rászoktatja a gyereket arra, hogy a másik gyerek emberi méltóságát is tiszteli. Anélkül, hogy ezt a szót kiejteni, hogy emberi méltóság. És rászoktatja arra, hogy az ő emberi méltóságát is tisztelje, és ne rúgja harsba például, akkor, amikor úgy érzi, hogy igazságtalan volt hozzá. Tehát a mai iskolában, világszerte ugye olvassuk ezt, hogy az iskolában is elszaporodnak az ilyen, nem tudom én, erőszakos cselekedetek, vagy nem tudom, csoda, és tényleg az a helyzet, én nekem van egy egyetemről küldtek hozzá, most néha szoktuk ilyen, most is hozzám küldtek egy pár éve már egy hölgyet, aki Erdélyből Magyarországra, magyar tanár egyébként, de ilyen nagy doktori disszertációt írt, és én értek ahhoz, amit ő írja a disszertációt, és hát valamelyen segítek neki. Aztán kiderült, hogy nem csak ebbe kell segíteni, hanem egyébként is elég szerencsétlen, van már neki férje, gyereke, a gyerek egy kicsit beteg, és hát sok gondjuk van. És most ugye elment valahol tanítani, mert most már egy kicsit nagyobban csak a gyerek, és átvállalt, kapott egy budai gimnáziumban egy tanár szülési szabadságra ment, és akkor felvették őt, és elkezdett tanítani. És hát kíváncsi voltam, hogy hogy boldogul, és hát kérdeztem, és hát nagyon nehezen boldogul. És például ilyeneket mond, hogy képzelje tanár úr, hogy ilyen elegáns, nem tudom én, lánykák vannak az osztályban, és rászóltak, hogy hát miért nem öltözködik ő elegánsabban. Hát azért nem öltözködik elegánsabban, mert szegény. Tehát, hát ez megáll az ember esze, hogy egy 16 éves lánynak mondjuk ahhoz van bátorsága, hogy a tanárnőjének az öltözködésével kapcsolatosan ilyen kritikus megjegyzéseket tegyen, és nem is a háta mögött, hanem számunk is rajta, hogy hát miért mindig ugyanabba, nem tudom milyen szoknyába jön, és miért nem bátrogatja a ruháját. Hát ő megmosakszik, meg tisztán megy, meg nem tudom, de szegény. Most szóval egy furcsa helyzetbe jutunk, és a katolikus iskolának pont ezt kellene elsősorban, és ezt lehetne megelőznie, hogy a diák is valamilyen bizalommal legyen a tanár iránt, a szülő is, meg hogy otthon is, amikor hát ezek a érintkezési kérdések előkerülnek, akkor ügyesen szóljanak, ügyesen segítsenek, működjenek együtt az iskolával. Nem biztos, hogy a tanárnak mindig igaza van. De talán akkor is, ha nincs igaza, akkor is jót akar. És valami módon a gyereket arra is rá kell szoktatni, hogy jó akaratú ember is eltévedhet valamit esetben. Nem is biztos, hogy téved. De lehet, hogy bizonyos szempontokból nem vett észre, amit észrevehetett volna. A gyerek nagyon egyoldalúan érzékeny, kritikus, és a szülőnek talán az a dolga, hogy elfogadja, amiben a gyerek érzékenysége talán jó nyomon halad, de ugyanakkor egy kicsit tágítsa ki a látóhatáját. Hogy azért erre is gondolni kell, meg arra is, meg nézd csak, hát én sokszor voltam így, mint hittanár gyerekekkel, ahogy az előbb is mondtam, hogy eljöttek panaszkodni a többi kollégára, és akkor segítettem nekik, hogy jobban eligazodjanak rajtuk, ugye? Hát ténylegesen például egy gyerek hosszú ideig nem tanul, és akkor egyszer csak elhatározza, hogy hát most mégis megemberheli magát, és elkezd tanulni. És akkor tényleg elkezd tanulni. De nem biztos, hogy rögtön a következő órán felszólítják, akkor most akkor is, hogyha azt az anyagot jó, nagyon jól igyekezett megtanulni. Hát a tanár nem hisz a fülének. És akkor föltesz még egy-két kérdést, és kiderült, hogy az összefüggéseket nem látja, kiderült, hogy az előző anyagot nem tudja, és akkor azt mondja, hogy jó, hát kaptál egy 3-ast. Milyen jó, hogy na, most már nem elégtelen. De a gyerek pedig dühös, hogy ő nem tud rögtön kiemelkedni. Nem könnyű egy meglévő rossz helyzetet egyetlen mozdulattal felszámolni. És nem könnyű, én azt szoktam mondani, ha valaki a jég alá kerül, akkor nem tudja kidugni a fejét. Hanem hát erőködnie kell, és ütögetnie kell, és dolgozni, egyszerűen csak kidugni rajta. De ha dolgozik, előbb-utóbb ki fog kidugni rajta. Tehát ilyesmibe kell a gyereket például otthon egy kicsit okosan megsegíteni. Mondja el, ami gondja van, és akkor értsük meg, egyenként nem tud a tanár minden gyerekre úgy odafigyelni, mintha az a ő egyetlen gondja volna. Hanem az osztályra figyel, meg igazságosnak kell lennie, meg ténylegesen. És vannak ilyen dolgok, amik az ő szempontjai ott hozzátartoznak. És egy felnőtt embert jobban megért a másik felnőtt. És akkor abban segíthetjük egymást, hogy őt is elsegítjük oda, hogy értse meg, hogy miért viselkedett így. Nem biztos, hogy meg tudjuk magyarázni, akkor elmegyünk, beszélgetünk róla, és így tovább. És talán a katolikus iskola pontosan abban lehet előbbre, hogy nagyjából egyformán gondolkodó, az életről egyformán gondolkodó emberek, gyerekei vannak ott együtt, a tanár és a szülő is egyformán gondolkodik, és akkor az, ha nem kerülhető ki a kollíziók, vagy a súrlódások, vagy a feszültségek, de a megértéshez közelebb jutunk, esetleg a megbocsátáshoz is közelebb jutunk, és valamiképpen így jutottunk előre. Nagyon érdekes az, és hát sok mindent lehetne erről beszélni. Én szülőknek szoktam például mondani, ezt sokszor kérdezték, hogy mit tegyen ő, hogy a gyerek jobb eredményt érjen el. Hát ez sok mindenben múlik. Én például a saját tárgyamból mindig azt mondtam, lehetőleg ne úgy próbálja segíteni a gyerekének, hogy kikérdezi az anyagot, hanem mondja azt, hogy nagyon érdekel, hogy mit is tanultatok a hittanulát. Mert én már olyan régen tanultam ezt, és mondd már el, hogy mit tanultatok. És de érdekes, és mit is írtatok el a füzetbe. És akkor a gyerek boldog, hogy valami olyasmit hall az órán, amivel a szüleinek örömet szerez. És akkor elmondja. A magyart is meg lehet kérdezni, hát nem tudom, a kémiát talán nem lehet megkérdezni, mondd már el, hogy mit tanultatok a kémiórán, lehet, hogy az a szülő nem ért. De mondjuk az ilyen általános műveltségi dolgokat meg lehet kérdezni. És ha a gyerek azt látja, hogy otthon érdekli az, amit ők tanulnak, a szüleik, nem azért, hogy őt számon kérje, hanem azért, mert tetszik ez neki, és ő is azt mondja, hogy én is tanultam Arany Jánosról, de ezt a verset, amit én most tanultam, ezt pedig sose tanultam. És milyen érdekes ez csak ugye. A gyerek elmondja rá, hogy mit mondott meg a tartóbácsi. És akkor megtanulja közben. Tehát valamiképpen nem az ellenőrzés, nem a jegyek megszerzése irányába kell a gyereket segíteni, hogy könnyebben szerezzen jó jegyet, hanem hogy a megtanulni való megértéséhez közelebb jusson. És az közelebb jut, ha otthon elmondja, ami tanult róla. És ha ügyetlenül mondja el, akkor is érdekes, és ezt én még nem értem egészen. Nézd már utána, mert úgy látom, hogy ezt te se egészen tudod, hogy is van, akkor majd elmondod legközelebb, hogy miderült ki ebből. Sok minden ilyesmi van, ami egy katolikus iskolában működik, és vannak ünnepek, és vannak játékos és szép dolgok, de ugye ezek mind akkor igazán értékesek, hogyha nem kiszorítják a hétköznapokat, hanem egy kicsit ilyen kiegészítésként veszik körül az egészet. Gondolkodtam, hoztam még egy könyvet, ami egy apáca tanárnőnek a könyve, az a cím, hogy Apáca suli. Ezt például érdekes megnézni, én kicsit közre is működtem abban, hogy ez a könyv megjelenjék, mert azt hiszem kéziratban mutatta meg a tanárnőm ezt a könyvét, és nagyon megörültem neki. Ez egy nagyon jókofa könyv, hát egy csupa, ez egy lányiskoláról szól, és arról, hogy ott hogy boldogul egy ilyen apáca, meg hogy boldogulnak ezek egymással, ezek a lánykák. Egy nagyon jókofa könyv, de azért ebben is benne van az iskolai életnek ez a keménység is, és benne van a derűje is. Ezt itt hagynám, és akkor hát esetleg el lehet olvasni, de bele lehet nézni. Most volt ugye hétfőn a lurdi jelenéseknek a évfordulója, 150 éves évfordulója. A Lourdes-ban a Szűz Mária megjelent ugye a Bernadette előtt, és hát nekem ez abból a szempontból is kedves dolog, mert rend, én ugye a piarista vagyok, és a rendünknek van egy ilyen hagyománya, hogy a rend alapítónak, Kaladaci Szent Józsefnek is megjelent a Szűz Mária. Mégpedig nem valami barlangban, hanem egy órán, amin ő tanította a gyerekeket. Megjelent a Szűz Mária, kis Jézus a karját, és hát kérem szépen, amikor megáldották a Kalazanciust, meg a gyerekeket, akiket tanított. És szerintem én azt gondolom, hogy nekünk mondjuk ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Szűz Mária nem csak ilyen pásztor gyerekeknek jelent meg, hanem például nem röstelte azt, hogy egy tanteremben is megjelenik, és ottan megáldotta azokat, akik ott vannak. És nem a fejére kopintott valakinek, hogy hát te most miért vesztetted el a jókedvedet, vagy miért nézed az osztály fókját, hanem kérdezően megáldotta. És én sokszor szoktam erre gondolni, hogy úgy kell tanítani, hogy hát arra gondoljon az ember, hogy uram, bocsánat, itt is megjelenhet. A katolikus iskola valami ilyesmi is. És ezt nem rémülten gondoljuk el, hogy bármikor, hát nyílhat az ajtó, és most nem csak a tanfelügyelő lépett, hogy az igazgató, hogy szétnézem, hogy mi történik, hanem esetleg maga a Szűz Mária jöjjön. Hanem ez azért egy üdítő gondolat is, és akkor is, ha nem jön oda, akkor is érdemes erre gondolni. De a katolikus iskola olyan, nem katolikus iskolában még nem jelent meg a Szűz Mária, de a katolikus iskolában már megjelent. Tehát erre mondjuk érdemes gondolni, de ott is biztos, hogy akkor érezte jól magát, ha az az iskola egy régen restig iskola volt, tehát nem feltétlenül ilyen játszótér, nem feltétlenül csupa lelkesedő, nem a mennyországot akarta ide elhozni, hanem ebben a földi létben igyekezett egy olyan szigetet vagy helyzetet teremteni, ahol a gyerek csak ugyan okosodik, művelődik, megedződik, és hát a szeretetben is, meg az emberségben is, meg a hitben is javatodik. Hát ezt gondoltam, hogy elmondom, és akkor most ugye leindulok, és a esetleges kérdésekről, hogy látom. Megmondom őszintén, hát önök akkor még nem voltak ilyen szülőkorban, amikor itt a piarista iskola létesült, akkor én már jártam a blogon, és hát ilyen hivatalos fórumokon is előadást tartottam a piarista nevelésről, és aztán hát egy kicsit meg is rettentem, mert olyasminket is elmondtam, amiket talán kár volt, és akkor elterjesztettek mindenféle rágalmat is rólunk. Ugye, az én édesapám is piarista diák volt, és a piaristákkal először az ő elbeszélésében találkoztam. Olyan városban megelkedtem, ahol nem volt piarista gimnázium, nagyváradó, és aztán később kerültem Pestre, és akkor értem én is piarista diák, és utána már beléptem a rendbe. De először az ő elbeszélésében. Ő Kecskeméten járt piarista gimnáziumban, és egy paraszt gyerek volt, és elég szegénynek mondtak, és volt egy osztályfőnökük, akit nagyon szeretett, én nem ismertem, mert aztán elkezdett Erdélybe, és sose találkoztam vele. De sokat mesélt róla, és ez az osztályfőnök azért is szeretett talán, mert ilyen nagyon szerint ember volt, és a szegény gyerekek iránt különösen úgy nagy lelkű volt, vagy nagyon valóan viselkedett. Egyszer mesélte ezt a történetet, elmesélte, hogy egyszer az egyik ilyen gyerek, hát jelentkező nagy, hogy nem ment el az iskolába, és másnap hát megjelent, és kérdezte az osztályfőnök, hogy mi volt, mondta, hogy hát szénát gyűjtöttek be, és ott kellett dolgoznia, csak azért nem jött, és az osztályfőnök azt mondta, hogy jó, rendben van. És erre jelentkezett egy másik gyerek, és mondta, hogy osztályfőnök, hát ez nem igaz, hát a város szélén futballozott egész nap ez a fiú. És akkor az osztályfőnök megdöbbent, hogy a másik a gyereket, igaz? Hát igaz. Akkor adott neki meg pofont. Aztán oda ment a másikhoz, annak is adott egyet, és azt mondta, hogy ilyenekből lesznek a hazáidból. És ugye ezt a dolgot az én édesapám, hát nagy tiszteletre emlegette, egyik pofont sem ő kapta, ezt próbálta megosztázni, legalábbis és megmondta volna, hogyha ő kapta volna. Hát mégis élet végéig ez emlékezetes maradt számára, és a fiarista pedagógiát mondjuk ebben a szempontból nagyon helyén valót érezte. És én mondtam, hogy igen, és én úgy gondolom, magunk részéről tényleg úgy gondolom, hogy egy iskolában az sem egy nagy baj, hogy egy pofon elcsattan. Mert ez nem lehet most beírni az ellenőrzőbe, hogy igazolatlan óra, vagy beírni a másikba, hogy árulkozott a gyerekük. Hát az olyan még sokkal rosszabb, mint az osztály pókját írják be. El kell pofozni, és akkor évekig, évtizedekig emlegetik. Nem azért, mert megsüketült tőle, és akkor hát holtig őrzi a nyomát, hanem azért, mert tényleg ez egy helyén volt pofozni. Na most ezt aztán elhíreztették, hogy hát a piaristák pofozkodnak. És akkor ezzel rémisztették, nem is jött Gödi gyerek hozzá. Már tudta, hogy a piaristák pofozkodnak. Most már nem azt gondolom, hogy nem pofozkodunk, mert mondjuk szigorúbb a iskolai rend, és jobban meg kell gondolni ezeket a dolgokat. Szívünk szerint talán abban akár helyesnek tartanánk. Házi asszony igazán fűzi a rántott öröstét, hanem Az, hogy most én imádkoztam addig, amíg főztem a levest, az nem mentség arra, hogy hát nem tudom, én kinarom belőle a hajnodat. Akár az alatt az idő alatt is, amíg én mondjuk a tanár voltam, az nem azt jelenti, hogy egy az egyben úgy csináljuk, hanem hogy egy alap gondolatot ragaszkodunk, és azt próbáljuk a megváltozott körülmények között is megkeresni az útját, valami fontosabbat. Nem annyira azt, hogy most hátra petkednek el. Gyerekkoromban olyan osztályban jártam, hogy éppen első gimnáziumban, Nagyvárosban a Premonti Erzsébet, ahol 62-en voltunk egy osztályban. És ugye tényleg hát hátra petkezekkel kellett ülni, végig, és nem is éreztük a pörtönnek. És a tanár eldolgozott velünk. Hát most a 27 gyerekkel nehezen dolgoznak el, és a gyerekek pedig hát képtelenül tartanák, hogy most így szélnek. Szóval olyan összeszedett fizikai összeszedettség kívánok a tanár, mint amit tőlünk kívánok. Nem volt rossz, de most már megváltozik. Tehát igenis változik maga az iskola, maga a minőségnek a pedagógia is, és azokkal hát lépést tartunk, és van, amit nem fogadunk el, nem fogadjuk el azokat a pedagógiákat, amelyek mondjuk például ezekről az erőfeszítéseket igyekeznek minden állatot kerülni. Azt nem fogadjuk el. De az sem, amelyik túlságosan is mondjuk a jegyre, vagy nem tudom, milyen koncentrál. Meg mi fontosnak tartja, és a katolikus iskola általában fontosnak tartja azt, hogy lehetőleg az iskolai osztályközösségek egyébként is közösségi alakuljanak. És azért hát nem csak a tanórákon találkoznak a diákokkal, hanem nem tudom, kirándulást rendezünk, vagy közös programokat, vagy egyéb dolgokat, és akkor ott együtt vannak sízéssel, eveznek, vagy nem tudom, kerékpároznak, és akkor látják egymást, meg látják a tanárt is más helyzetekben is, nem csak azokban, amiket a tanórán tapasztalnak. És akkor megint megtanulják azt, hogy igenis, hát ez egy sajátos tulajdonképpen állapot, ami iskolában van, de az is ember, akivel ott ilyen körülményeket találkozunk, és akkor másképpen esik az is, ami ott előfordul, mintha csak az van. Nem szeretjük a személytelen viszonyokat, tehát lehetőleg arra törekszünk, hogy egy iskolában is, tehát ne akkora legyen az iskola, hogy nem is ismerjük egymást, ne akkora legyen a tantestület, hogy a diákok nem ismerjék a iskolában járó tanárokat, vagy nem tudják személyesen, nem is köszönnek, mert nem tudják, hogy ez tanár vagy idegen az iskolában. Ezeket nem szeretjük. És olyan körülményeket igyekszünk teremteni, ahol tényleg hát egy normális emberi viszony alakul diák és tanár között is, és ilyesmi. És mondjuk szoktunk imádkozni tanítás előtt, mert vagy ilyesmiket is csinálunk. Ez el is érdekes, hogy első alkalommal, amikor a gyerek jön, és akkor nem tudom, a kezébe adunk egy szöveget, hogy most ezt minden tanítás előtt elmondjuk, akkor meg van illetődve, vagy nem tudom. Aztán később pedig hát ez egy olyannál válik, mint hogyha a reggeli, nem tudom én, eseményeknek egy küszöve volna, amin átlépünk, és amit lépünk a tanterembe. De azért ez is, tehát ha egy imádságot így megszoknak és megszeretnek, akkor pont akkor, amikor már kikerülnek az iskolából, akkor emlékeznek erre vissza sokkal értelmesebben, és akkor sokan azt mondják, hogy hát nem tudom én, évek múlva visszajönnek, és azt mondja, talán azok is elmondom a reggeli imádságot, a tanítás előtt mondom. Mert megtanult, és jól esik neki, akkor is elmondom, amikor egyedül van. És azt mondja, most imádkozunk a világot. Tehát ugye ilyesfélék is vannak, de ezeket nem, meg tartunk lelki gyakorlatban, hogy diáknisét, vagy ilyesféléket. Tehát igenis törekszünk arra, hogy együtt imádkozunk. mindenféleképpen kell ezt meggondolni, hogy vannak nyilván ideális követelmények, és vannak minimális követelmények. Mert a iskolának, ha egyszer elindul, akkor mégis van szüksége mondjuk egy matematika tanára, vagy egy kémia tanára, akkor is, hogyha a látóhatáron egy ideális, pont odaidő kémia tanárt nem lehet találni, de hát nem mondhatjuk, hogy most addig, amíg nem lesz egy teljesen ideidő kémia tanár, addig el se kezdjük az iskolát. Tehát a tantestület összeállításában mindig vannak mondjuk ilyen kompromisszumok, másképp nem lehet elképzelni, mert nem akkora a választék, hogy nem is könnyű kiválasztani. Tehát ugye menet közben egy tanár, egyet mást meg lehet róla, vagy ismerkedni vele, stb. El is mond magáról. Tehát, ha valaki el akar helyezkedni, akkor nem biztos, hogy mindent elmond magáról. Tehát, szóval akkor derül ki, hogy kicsoda, amikor tényleg beilleszkedik a közösségbe. És akkor is még alakítani is lehet, milyen a tanár, maguk a befejezők. Ugye a diákok is alakítanak egy kicsit, a szülők is, a kollégák is. Nyilván igyekszünk azon, hogy hát nem tudom én, egy katolikus iskolában hívő emberek, katolikus emberek, hívő emberek, keresztény emberek jöjjenek tanítani. De az is olyan, hogy ugye sokszor föltették nekem ezt a kérdést annak idején, hogy most az-e a fontos, hogy jó pedagógus legyen, vagy hogy jó keresztény. Szóval erre nagyon nehéz felelni, mert mondjuk éppen akkor például, amikor ezek az egyházi iskolák megalakultak, akkor igenis sajnos sok olyan tanár volt, aki mondjuk azt gondolta, hogy ő csak azért érzi rosszul magát az állami iskolában, mert keresztény, és itt a kereszténységét nem tudja érvényre jutatni, de ha a keresztény környezetbe kerül, akkor ő biztos ki fog virulni. És aztán kiderült, hogy nem virult ki, és nem csak azért érezte rosszul magát, mert az iskola áldozó pogány volt, és ő pedig hát a kereszténységét kénytelenül titkolni, hanem azért is, mert így érezte. Na most mire megyünk egy szerfölött keresztény, egy szerfölött ügyetlen pedagógushoz? Igen? Ezzel nem sokra megyünk. Tehát hiába keresztény szegény, hát akkor ugye, ha ő ügyetlen pedagógus, mondjuk nem várhatjuk, hogy az ő angyalok fogják segíteni a pedagógiai munkájában. És esetleg, hogyha egy olyan pedagógus találunk, aki jó pedagógus, és a tetejében nem is ellenséges a kereszténység, hanem azt mondja, hogy én oda nem járok kísérletet, nem vagyok keresztény, de nem is fogok úgy tenni, mintha az volnék, de nem is csinálom, nem is röhögök rajta, hogy ilyen hülyékkedtök, és nem fogok itt ellenséges, nem tudom, légkört terjeszteni, vagy mást, akkor megígéri, és komolyan lehet ezt venni, akkor fölveszünk. És lehet, hogy ez jobban tanít az iskolában, mint az, aki mondjuk tényleg nagyon keresztény, de nagyon ügyetlen. Ez nagyon nehéz eldönteni, hogy mennyi, ugyanúgy, hogy egy osztályban mondjuk egy-két, nem tudom én, például egy sérült gyereket el lehet viselni. Mondjuk volt Pesten, a gimnázium, Pesti gimnázium eléggé mondjuk ilyen, hát mondjuk sokszor annak idején háromszoros túljelentkezés volt, és hát mondjuk a jobbakat igyekeztünk kiválasztani, mert nem szólt volna hozzá, hogy a rosszabbakat veszük fel. Tehát ugye elég jó iskola volt, de azért volt olyan helyzet, én is tanítottam olyan osztályban, ahol mondjuk felvettek egy vak gyereket. Nem olyan egyszerű az osztályban végig vinni egy vak gyereket. És az osztály részéről és a tanárok részéről is kapintatott megértést, mert van velünk egy vak. De mondjuk öt vak már nem volna egy osztályban. Mert ez nem vakok iskolája. Tehát egyet-egyet még el tudunk viselni, segítjük, stb. És sokat nem. Vagy egy mozgás, túltengő, mozgulikony gyereket, aki tényleg idegesen nem tud magát uralkodni, megérteni, valahogy egyet-kettőt el lehet viselni az osztályban, de hogy mondjuk csak 4-5 normál is van, és a többi mozgás igényes, az már nem. A tanárunkon is így vagyunk, hogy egy tantestület egy-két ilyen szemsorok katolikus, de pedagógiában ugyan talán el is. De ha a tantestület 80%-a ilyen, akkor mondjuk az nehéz. Az már nehéz pedagógia. Tehát ugye a jó Isten az biztos, hogy nem a teljesítményt nézi a tanárban, hanem az iskolában, ugyanúgy, hogy a diákon is a teljesítményt is nézi. A tanárt is nézzük, hogy mondjuk hát mennyire figyelmes, hogy mennyire tud tényleg átfogni az osztály. Hát van, aki leoldani a gyerek mellett, és azt annak magyaráz, és közben ugye a többiek pedig hát széthullik a egész, nem tudja összetartani az osztályt, hogy mi hát szólni, hogy valami nem tud kezelni, egy fegyelmi helyzet. Hát akkor az nem jó. Oban vagy egy-két ilyen embert el lehet viselni, de viselni se sokat nem. És hát ez, igen, hát az se, tehát nyilván az igazgató rátermettségén sok minden múlik, többnyire az igazgató a fenntartó is hozzászól gondolva ahhoz, hogy kitesznek fel egy tantestület, hogy első rendben az igazgató válogatja ki a tantestület tagjait, de valószínű, hogy mondjuk mi akkor, amikor új iskolákat nyitottunk, akkor többnyire nem csak egy ember beszélt azokkal a tanárokkal, akiket oda összegyűjtött, hanem hát három-négyen oda mentünk, és akkor beszélgettünk velük, és aztán összetudtuk a fejünket, és közösen állapodtunk meg arra, hogy állítsuk össze a tantestületet. Tehát ezek nehéz, lassanként rázódnak helyre ezek az ügyek, és hát felnőtt embernek nehéz megmondani, mert hát nálam az éve nem vele dolgozni fejlődni, mint a más fogalmat, hogy inkább egy könyvtárban rendel, mert nem találkozik ilyen odéna fogok könyvekkel.
Átvették a hatalmat a nővérek, meg kitették a feszületet az osztályban, meg nem tudom,
elhaladt mondjuk a folyosón, és az egyik osztályból nem mennék oda ki a tanár, és ugye ott az üvöltöztek, meg nem tudom, micsoda, tehát rendetlenkedtek, akkor ő kinyitotta az ajtót, és mint egy ilyen kerub, akkor a tanítom rámutatott a keresztre, és azt mondta, hogy lányok, hát ott a feszület, hogy lehet itt így viselkedni? Ti már kirögtél. Hát a, elsősorban, hogy volt a feszület, akkor be kell menni az órára, mielőtt, mikor becsöppettek, és akkor nem tudtunk így. Tehát, hogyha mégis valaki nem menni az órára, akkor akkor becsöngettek és ordítanak, akkor az nagyon nem lehet felháborodni, hogy miért ordítanak. Nem csoda, hogy egy csomó kölyök ordít. Akkor is ott van a feszület. És hogyha figyelmeztetjük őket, hogy várjátok csöndben a tanár, akkor sem feltétlenül a feszülettel nem lehet szépen fegyelmezni. A feszület nem amint van ott, hogy a diákokat ezzel rettentsük, hogy el fognak kárhozni. A megfeszített Jézus sértik meg azzal, hogy most részének ordítanak. Tehát a kereszténység az nem pedagógiai eszköz. És nem hivatkozási alap. Azon a címen, hogy az Úr Jézus szomorú lesz. Nem is egy kétség van, hogy Jézus szomorú lesz. Hát leszomorú. A kereszténység egy égboltot nyit az iskola fölé, de nem ilyen hivatkozási alap, amivel a gyereket sarokban szorítanak. Lehet, hogy valaki, aki azt hiszi, hogy az. De azon kívül nem csak egy jó pedagógus, hanem egyszerűen normálisnak kell lenni, azon kívül, hogy keresztény vagy. A kereszténység nem garantálja az emberi kiegyensúlyozottságot. És a pedagógusnak fontos, hogy egy kiegyensúlyozott ember, egy normális legyen. Ezt nem kerülhet ki azzal, hogy egy keresztény. Mert a kereszténység is eltorzulna annak, aki az emberségében valamilyen módon bicebóca. Hát akkor a kereszténység is bicebóca lesz. Hát akkor nincs több kérdés, ha nincs tovább. Ha megint egy csomó kérdés összegyűlik, akkor majd
kívánok. Akkor megköszönjem meg a tanár úrnak. Engem személy szerint megerősített. Mert én dolgok mondottam, hogy is köszönjük.
A bajok has keresztül.
Hát abban lehetne hogy szortírozni, válogatni, de hát most ezt majd kiavítjuk. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megtartottam.